Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Azt honnan tudták, amikor táncházakat kezdtek csinálni, hogy a zene hogy szól? Hát az archív felvételen fölhangzó zene az leginkább recseg. A hangszer nem ugyanaz. Nem is biztos, hogy úgy fújja, vagy úgy húzza, vagy úgy pengeti, vagy úgy üti, akit ott látunk, mint mi a mostani hangszerünket. Nincs autenticitás?
Ez az autenticitás, ez egy nagyon nehéz kérdés.
Sejtettem.
És a szakmán belül is egy nagyon nagy vita tárgya. De a kérdésnek van az az oldala, amelyiket viszonylag könnyű megválaszolni. Itt is fontos tényező, hogy Magyarországon, vagy tágabban a Kárpát-medencében, a 70-es években még nagyon-nagyon sok helyen élőben parasztmuzsikusoktól lehetett hallgatni, látni zenélést, és a táncház muzsikusok mindegyike kivétel nélkül mesterének tekint egyet, többet ezek közül, a zenészek közül. Odaült mellé nagy alázattal szolgáljan, és a vonókezeléstől a furujafújás ritmikájáig, a hangszertartásig, az intonációs módokig, a díszítményekig eltanulta apróra. Nem is volt akkoriban más lehetőség. Ugye 4-5 évvel ezelőttre jutottunk el oda, és ez is része a táncház módszernek, hogy már a felső oktatás teljes keresztmetszetéig bezárólag népzenét, néptáncot, sőt most már kézművességet is lehet tanulni Magyarországon. Most végeznek az első master végzettségű népzenészek a Zeneakadémián például, és ők is ennek a táncházas módszernek köszönhetően zenének olyan kiválóan, ahogy tudnak.
Mi okozta azt az ön emléke vagy ön tudása szerint, hogy a táncház mozgalom alapozta meg a népdal iránti szeretetet, nem pedig az általános iskolai énekórákon súlykolt népdalok?
Elsősorban, ha csak magában a táncházat nézzük, akkor én továbbra is az élményt tartom a legfontosabbnak. Táncolok, és közben még egy jót énekelek is, az egy nagyon felszabadító dolog. Az bárkinek megadja ezt az élményt. Nem fontos, hogy a kis szekund, a terc, a kvart, a kvint, az tiszta vagy nem, hanem szóljon szívből, és jöjjön az ember kedvére. A népdalok szövege egytől egyig olyan, ami olyan általános emberi élethelyzeteket, élményeket, érzéseket fejez ki, amivel nagyon könnyű azonosulni. Ki megtalálja benne a sajátját, nem is egyet, hanem többet. Tehát mindezek azok, ráadásul közösségben csináljuk. Együtt énekelni, az összehoz embereket, ez is nagyon jó része. De nem a táncház az egyetlen olyan hazai törekvés, amely a népdal éneklést divattá vagy kedvelté tette. Szerencsére ezen az oldalon vannak nagyon komoly előzmények.
Röpőipáva?
Például a Röpőipáva, én saját gyerekkoromból emlékszem, hogy oda ragadtam a televízió képernyője elé, és nem csak azért, mert hallgatni lehetett, hanem amikor Vas Lajos szembefordult velem, és minden nézővel, és nekünk is intett a két kezével, és sorról sorra megtanított egy-egy ott elhangzó dalt, és minden héten gyarapodtam a népdal éneklés élményével. Rám kisgyerekként ez nagyon nagy hatással volt, és tudom, hogy nem állok egyedül ebben.
De ez mégiscsak egy szubkultúra volt, a táncház mozgalom, nem?
Ez kétségtelen, és tulajdonképpen ma is van egyfajta szubkultúra jellege. A 70-es években, a maga idejében jellegzetes közművelődési, politikai keretek között született meg, és a megszületéshez ezek a körülmények is hozzájárultak.
Jellegzetes? Nem tiltották, én úgy emlékszem. Nyíltan nem tiltották?
Hát határterület volt a tűrt és a támogatott helyzet között a
inkább
táncház.
Nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Hát a békés emberek népdalokat énekelnek.
És táncolnak, de mindig ott lebegett annak a vádnak a lehetősége, időnként el is hangzott, hogy a táncház az például nacionalista lenne, vagy egy soviniszta törekvés lenne. Ezt az első pillanattól valóságosan ki lehetett avval védeni, hogy a mi táncházainkban nem csak magyar népzene hangzott el, hanem a Kárpát-medencei népek, köztük is az egyik első az a Magyarország déli részén élő románok népzenéje és tánca nagyon hamar bekerült ebbe a repertoárba. Aztán távolabbi népeké is, balkáni táncházak is nagyon hamar alakultak, ahol görög, macedon, szerb táncok, bolgár táncok megjelentek, és ezek is a közös táncolások repertoárjának részét képezték.
De miért jöttek bele? Hát a magyar tánc kincs táncok szerint is beazonosítható tájegységek tárháza nagyon gazdag. Miért kellett ide még görögöt, cigányt, bolgárt, macedont, mindenfélét behozni? Azon spekuláltak, hogy legyünk internacionalisták, hogy kivédjük a támadásokat? Nyilván nem.
Nem, szó nincs ilyesmiről, hanem akik ezekkel az anyagokkal foglalkoztak, nyilván a saját érdeklődésük mentén, a saját szerelmeik mentén mentek. Tehát egy-egy nép kultúrájába, ha valaki beleszeretett, akár azért, mert személyében érintett. De szerb népzene azáltal jelent meg itthon, hogy a hazai szerb kisebbséget képviselők zenélni és táncolni kezdtek. Ugye ebből nőtt ki a mostani fiatalok közül a Söndörgő zenekar például, és szüleik, elődjeik a Vujicic zenekar, mindannyian Szentendre és környékén élő, a szerb kisebbséghez részben egészében tartozó muzsikusok és táncosok. A görög táncoknál is a hazánkba települt görög kisebbség kezdeményező szerepet játszott, tehát nagyon sokszor személyes indíték van mögötte. A befogadói oldalról pedig, akik ebbe bekapcsolódtak, hogy táncolni és zenélni szeretnék, azok pusztán azt a részét nézték, hogy ezek jó muzsikák, ezekben a magyarítól eltérő lüktetések, hangszerek, dallamok és táncformák miatt van egyfajta, hadd mondjam így, egzotizmus, tehát olyan más, mint a miénk, és azt is jó csinálni.
Hogy boncolgassam még egy kicsit a módszert. Ugye a módszerről azt szokták mondani, hogy az valami olyan tevékenységi forma, annak is a szabályai, ami valami eredményre vezet. Milyen eredményre vezet a táncház módszer?
Például arra az eredményre vezet, hogy bárki emberfia, aki belép egy táncházba, az azonnal be tud kapcsolódni, és egy alkalom révén is élményhez, a táncolás élményéhez jut, aki pedig hosszú időn keresztül rendszeresen látogatja a táncházakat, az avval találkozik, hogy a tánctanítók megtervezik, és szépen szisztematikusan felépítik, hogy néhány hónapon keresztül melyik vidéknek milyen táncaival foglalkoznak, és egészen elmélyülten el tudja sajátítani azt a táncrendet, és ha ott megtanult, akkor bármikor később, ha ez a muzsika fölcsendül, akkor ő a zenét a táncol azonosítani tudja, és be tud kapcsolódni táncosként.
Közöttént van egy szabályrendszer, amit minden táncházban mindenki ugyanúgy alkalmaz? A belépő kezdőt, ha meglátja, ha a kicsit régebben odajárót meglátja? Ezt így kell csinálni?
Tulajdonképpen igen. Tehát egy rendes táncház tánctanítással kezdődik. Uh-huh. Utána, amikor a szabad táncolás van, nagyon sok helyen a mai napig is betartják, hogy egy külön kis tanulókörben foglalkoznak azokkal, akik még nincsenek azon a szinten, hogy maguktól tudnának táncolni. Tehát, hogy végigvezetik őket ezen a folyamaton. És ugyanez vonatkozik a táborokra, ott is nagyon markánsan elválik a tanítás és a szabad táncos tevékenység, és ezek egymásra épülnek.
A táborozás az, ha én emlékeim szerint, is nagyon fontos része az ember életének. A táncház, mint annak megjelenési formája táborban, ez része a módszernek?
Igen.
Tehát tábor nélkül nincs táncház módszer?
Hát sokat veszített volna, ha nem lett volna, és máig ez egy nagyon eleven formája. Tehát a közművelődési évben szeptembertől májusig elsősorban heti rendszerességgel táncházak zajlanak, a nyári időszakban pedig táborokba lehet menni, ahol ugyanez szerint a módszer szerint tanítanak. Nagyon fontos, hogy a táborokban ugyanúgy a tánc és a zene mellett jelen van a kézműves tevékenység, szőni lehet, kosarat lehet vonni, fazekalni lehet. Tehát ki lehet próbálni a hagyományos paraszti kultúra tárgyalkotó oldalát is, hiszen a táncház mozgalomtól elválaszthatatlan a kézműves rész. Az első táncházakkal gyakorlatilag egy időben alakult meg a Fiatal Népművészek stúdiója, akik a tárgyalkotó területen voltak, és őket ma, mint nomád nemzedéket emlegetjük. ugyanazt akarták a saját területükön, és elválaszthatatlan a két dolog egymástól. Az én fejemben, a mi szóhasználatunkban, a táncházban ez is ott van.
De mikor lett elválaszthatatlan? Mert azt képes vagyok megérteni, hogy a viselet az elválaszthatatlan, mert mi, bármiben nem lehet jól táncolni. Nyilván a zenészek ráadásul divatot teremtenek. De az, hogy egyébként fazekalni is lehessen, az nem adódik automatikusan a zenéből, ami a szomszéd teremben folyik.
A korábbi népművészeti folklorizmus mozgalmakhoz képest a táncház ebben is újat hozott a 70-es években. Nem győzöm annak a fontosságát eleget hangsúlyozni, hogy milyen az, amikor oda megyek egy faluba, és ott az egész életformát meglátom, megtapasztalom. Szemben avval korábban elhozták a rádió stúdiójába a zenészeket, és ők ott muzsikáltak, és aztán vonatra tették őket, és hazamentek. De amikor táncosként, zenészként elmegyek egy faluba, egy-két héten át együtt élek azokkal az emberekkel, és a mindennapi életükben veszek részt, akkor egységében, rendszerében ismerem meg ezt az életformát. És lehet, hogy onnantól kezdve már nem csak a táncolás meg a zenélés lesz fontos, hanem mondjuk a tárgyalkotó része is. Ahogyan a táncnak a korízlésével szemben volt ellenkultúra jellege, ugyanígy annak is, ahogyan a paraszti tárgyaknak a rusztikus szépségét, a természetes anyaghasználatot, a letisztult egyszerű formákat és díszítményeket felfedezték, és egy korábbi ilyen szuvenír, gics jellegű, meghamisított népművészet volt az emberek fejében. Ezt váltotta föl az, amit a nomád nemzedék ízlésvilága és tárgykultúrája hozott.
Az része a módszernek, hogy milyen számosságban vannak táncházak, hogy ennek van-e valamiféle központi támogatottsága, vagy ez inkább alulról szerveződő, spontán, vagy ezek mind adottságok, és ez most már így van, ahogy van.
Az első táncházak alulról jövő kezdeményezésként indultak, utána nagyon erős civil háttérrel alakult ki, sokáig nem volt semmilyen intézményesült formája, ugye a 72. májusi indulás után. Tulajdonképpen 1981-ben, amikor a Néptáncosok Szakmai Háza, egy pici maroknyi szakmai csoport megalakult, ezt tekinthetjük az első lépésnek az intézményesülés felé. Mára egy nagyon komolyan kiépült intézményrendszerünk is van felsőoktatással, de mellé a civil szervezetek, nagyországos ernyőszervezetekké szerveződtek, az örökség a gyerekekkel foglalkozik, a Martin Néptánc Szövetség elsősorban nem a táncházi, hanem az együttesekben, az amatőr együttesekben táncolókkal, a Muharai Szövetség a hagyományőrzőkkel, hiszen ők nagyon fontosak a táncház mozgalom számára is, és nagy hangsúllyal mondom a táncház egyesületet, tehát magának ennek a munkaformának is van egy saját országos, sőt, nemzetközi hatókörű civil szervezete, és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pedig a kézműveseket tömöríti. A civil terület és a hivatalos intézményes oldal a mai napig együttműködik, figyel egymásra, igyekszik egyeztetni a szándékait, a törekvését, nagyon komoly közös szakmai munka zajlik. Egyébként az előterjesztés elkészítésében is együtt vett részt minden oldal képviselete.
Vannak viták ebben a szakmában?
Természetesen, mint minden területen. Az autenticitás egy ilyen téma, hogy mit tekintünk eredetinek.
Na, hát ott van az archív felvételen.
Igen, de például az én zeneakadémista hallgatói merre mondják, hogy tanárnő, én nem szeretnék biomagnó lenni, engem nem csak az érdekel, hogy hogyan tudom egy 1970-ben egy tetszőleges faluban egy adatközlő által éppen akkor elénekelt vagy elzenélt felvételt híven másolni, hanem hozzá szeretném tenni magamat. Kétségtelen, hogy a tanulás útja az az, hogy az archív felvételek pontos másolgatásával ennek a zenei vagy táncos önkifejezési módnak a mélyéig eljutunk, és úgy tanuljuk meg, de utána az hadd legyen kinek-kinek egyénileg a sajátja, és a mában alkothasson belőle. És a vita ott is zajlik, hogy meddig lehet a mai egyéni értelmezésekben elmenni. Ugye nagyon sok olyan folklorizmus jelenség van, amelyik a néphagyomány, mondjuk a zene bizonyos elemeit más modern zenei irányzatokkal ötvözi. Ez napi szüntelen vitatárgya.
Hogy... Na most ez jó vagy nem jó? A hagyomány szempontjából.
Én azt gondolom, hogy itt az esztétikumnak kell a mércének lenni. Tehát ami megszületik, az zeneileg vagy táncos produkcióként értékes vagy nem. Ha a hagyomány ehhez azt tette hozzá, hogy az alkotót inspirálja, hogy szövetet, alapanyagot ad a számára, akkor jó, ami megtörtént. Hogyha gicses, gagyi, értéktelen, akkor mindegy, hogy mit mivel ötvözünk, akkor az esztétikailag értéktelen, és annak nem jósolok hosszú életet.
Hogy mondjuk egy konkrét példát, vagy kérdezek rá egy konkrét példát, biztos emlékszik, hogy jó néhány évvel ezelőtt Sebestyén Márta által előadott egy dalból csinált egy külföldi együttes egy ilyen mixet.
Igen.
Az jó volt, vagy nem volt jó?
Én nem szerettem. Azt és nagyon fájlalva hallgattam egyébként az is.
Ugye dal töredékeket
egymás után. Igen, mert tehát azokat a mondattöredékeket az értelmükből kiszakítva, a szöveget semmibe véve, ilyen jó poén gyanánt alkalmazta. Egyébként ugyanez a zenekar egy falusi cigány énekes anyagából is hasonló szemplereket, mintákat vett ki. Afrikába elmentek, ott dobzenét, törzsi éneklést vettek föl, azt is beillesztették ebbe a szintetizátoros zenei világba.
Nagyon népszerűek voltak.
Népszerűek voltak a maga idejében, és ugyan kiemlékszik ma rájuk, kitartja számon őket, de a Bartóki modell, és ebben is van itthonról nagyon izmos példánk, hogy a néphagyományt alkalmazni, és modern, mai művészeti tartalmakat kifejezni vele, ezt meg lehet tenni, és nem csak a magas művészet területén, mint ahogy Bartók a zenében megtette, hanem ezt a populárisabb kultúrában is lehet igényeset csinálni népzenei alapokon.
Hogy kérdezzük még egy konkrét példára, ahhoz mit szól, amikor a, nem tudom, hogy így lesz, vagy nem, de a Forma 1-es versenyzőknek a ruháját óhatják matyó mintával díszíteni?
Itt is csak a személyes véleményemet tudom mondani, nézem, mert ezek is érdekelnek. Nem tetszik. Nem tartom jónak azt az alkalmazási formát, és hadd mondjak pozitív példát. Néhány évvel ezelőtt egy hazai ruhatervező a diplomáciai képviseleteken dolgozók számára olyan alkalmi ruhákat tervezett, ahol a rábaközi hímzés motivumokat használták föl. A ruhák szabása és anyaghasználata az teljesen mai volt. Nem egy az egyben másolgatta a korabeli motivumokat, de a végeredmény, hogy ránéznek, és látszik, hogy ez az ember, ez jön valahonnan, nem tucat ruhában van, az a valahonnan, az lokálisan kötődik, és közben a hagyomány újraalkalmazása, újraértelmezése történt meg. Ezt például egy nagyon, nagyon igényes, nagyon izgalmas törekvésnek tartottam, mint ahogy most erre újabb próbálkozások vannak. Egymást érik azok a divat bemutatók, ahol a viselhető, a mai igényeknek megfelelő ruházaton a paraszti öltözködés anyaghasználata, szabásai, vagy esetleg motivumkincse, színei jelennek meg a ma embere számára.
Az fontos, hogy ezek jó minőségű dolgok legyenek? Mert azért azt nem mondhatjuk el, hogy a paraszti viselet minden dolga egy magas minőséget képviselt volna. Abból csináltak, gondolom én, ami adódott.
Én azt gondolom, hogy ha ma modernkorra mintának tekintjük a paraszti kultúrát, abból az értékeset kell figyelnünk és áthoznunk. Azt, ami korszerűtlen, ami értéktelen, ami idejét múlt, arra tekintsünk úgy, mint valamilyen művelődés történeti jelenségre. Tartsuk számon, hogy ezek is voltak. Nem akarunk ma az antik görög kultúrából sem mindent másolgatni és alkalmazni a mai életünkben, de kár volna, ha a modern színházakban nem lehetne az Elektrával találkozni például.
Van még dolguk az UNESCO pályázattal? Mert az elején, hogy persze most kezdődik, de mi a következő lépés?
Már egy egyeztetést tartottunk arról, hogy körülbelül miket tartunk első fontos feladatainknak, és hogyan álljunk hozzá a továbbiakhoz. most ezen gondolkodik mindenki a saját területén, hogy mik lesznek azok az első anyagok. Sok minden magyarul készen van már. Táncoktató DVD-k, szakkönyvek, leírt kurzusanyagok, hogy lépésről lépésre hogyan kell dolgozni. Ami ezekben most meggondolásra késztet bennünket, hogy mindezt hogy lehet úgy elmondani és átadni másoknak, hogy számukra sem a magyar néphagyomány nem evidencia, nem ismerik, sem pedig a magyar közművelődés, kulturális élet. Tehát ez a bárki bárhol értse meg a módszer lényegét, és tudja alkalmazni. Ezt egyébként a felterjesztés megírásakor is a legnehezebb feladatunknak éreztük, hogy ha ezt egy afrikai szakértő fogja elolvasni, egy dél-amerikai, egy indonéz, hogyan fogja megérteni, hogy itt mi történik egy magyar táncházban, hogyan tudjuk meggyőzni arról, és 100-200 szó volt
a keret. Ezt láttam, hogy limitálóban, hogy max. 500 szó.
Egy-egy részkérdést megírjunk, bizony nagyon komoly fejtörést okozott. Egész jól beletanultunk a végére, de most a konkrét módszertani anyagok kapcsán ugyanezt kell átgondoljuk.
És a végén lesz belőle valami könyv, most már modern időket élünk, valamiféle háromdimenziós megjelenítéssel, DVD, és akkor azt letölthetik, megnézhetik, illetve viszik a magyar szakemberek a világba.
Igen, én például azt is el tudom képzelni, és remélem, hogy ez is a tovább lépés útja, hogy a hazai nemzetközi irányultságú kultúrpolitika nagy figyelmet fordít most majd a táncházas módszernek, hiszen egy remekül forgalmazható termék, amelyik megkapta a nemzetközi védjegyet, ennél többet nem várhatunk, és ha ezek után a kultúrdiplomáciánk, az a nemzetközi intézet hálózat, amelyiknek feladata a magyar kultúra terjesztése, és ezzel az ország imázs építése odaáll mellénk, tehát ő nyitja a kapukat, mi pedig visszük az anyagot, akkor ezzel nagyon sokat tudnak ők segíteni, és így is ki tudunk kerülni a nemzetközi szintére, nem csak az UNESCO segítségével.
Hogy a politikában ismerünk-e táncházas embereket, én néhányat ismerek, de nem tudom, a diplomáciai karban vannak?
Én bízom benne, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a 70-es, 80-as évek táncháza olyan nagy hatású jelenség volt, hogy az akkori fiatal értelmiség, egyetemisták, főiskolások egyszerűen nem tudtak úgy felnőni ebben az országban, hogy valamilyen élményt erről ne szereztek volna, és nagyon bízom abban, hogy most, amikor szakemberként ezzel a hírrel találkoznak, akkor mindenkiben az ébred fel, hogy ezt ismerem, ezt értem, hogy micsoda, és szakemberként mellénk tud majd állni.
Sándor Ildikó, köszönöm szépen!